Péter olvasom. De az ő gondolkodásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasák, és akkor ugyanaz a lepel mind a mai napig feltetetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózes-t olvassák, a lepel van a szemükön, de ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig miközben feltetetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Amen. Csendesedjünk el egy imádságra. Mennyei Atyánk, köszönjük Néked, hogy Te szeretnéd formálni az arcunkat, ábrázatunkat, szeretnéd formálni az életünket. Olyan jó tudni azt, hogy Te tökéletes rendet adtál ennek a világnak, és ebben a rendben mindnyájan beleilleszkedhetünk egyén életünkkel, meg a házasságunkkal és a gyermeknevelésünkkel. Köszönjük, Urunk, hogy nem a saját fejünk szerint kell mindezeket tenni, hanem Te erre tanítást adtál, erre rendet adtál nekünk. Így őrizd, Urunk, az életünket, szívünket. Köszönjük Néked, hogy ezen a délutánon is együtt lehetünk, és várhatjuk Tőled azt, amit egyedül Te tudsz adni, szent lelked által, világosságként, útmutatásként. Így őrizd életünket, Urunk, és add meg, hogy az, amikor Téged hallgatunk, az akkor valóban a szívünkbe érkező üzenet lehessen, hogy azt megfogadva, megélve a Te dicsőségedre élhessünk. Légy velünk itt, Urunk, most, légy azokkal, akik úton vannak, légy azokkal is, akik nem tudtak eljönni, azért, mert munkájuk van, vagy elfoglaltságuk van, légy velük, Urunk, szent lelked által, hadd legyünk közösségben velük is. Így elcsendesedve előtted várjuk, Urunk, üzenetedet, jelenlétedet. Amen. Tehát a családi közösséget építő alkalmunknak a következő előadása fog elhangzani. Páregyi Feri bácsi itt van közöttünk ismét, az előadását megtartja. Egy énekkel még készüljünk erre az alkalomra. Józsi, egy éneket légy szíves, addig válasszál ki. És az előadás után pedig szintén együtt leszünk egy közös játékon, amely ennek a napnak a témáját próbálja földolgozni közösségi formában, és utána pedig együtt leszünk egy vacsorán, amelyre szeretettel várunk és hívunk mindenkit. Tehát így készüljünk, hogy Isten bennünket most testileg és lelkileg egyaránt szeretne megelégíteni, és várjuk, hogy valóban ez a megelégítés megérkezzen. Erre készülve, melyik éneket énekeljük? 266-os éneket énekeljük az ekénekes könyvből. Tehát 266-os ének.
Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Mai alkalommal a kommunikációra lesz szó. Nagyon elterjedt ez a kifejezés, idegen szó mégis nagyon jól értjük. Noha egyszerűen azt jelenti, hogy közlés. Igen ám, de a kommunikációnak két része van. Az egyik az adás, a másik a vétel. Ugye a technikában ezt megszoktuk. Az összefoglaló cím az, ami talán látható is már, kivetítve a kommunikáció rejtelmei, de van egy római egyes. És hát a római egyes, ez szól a vételről. Hát tulajdonképpen azzal kezdődik két ember között a kommunikáció, hogy én meghallgatom a másikat, és nem azzal, hogy én beszélek hozzá. És nagyon jó lenne, hogyha így tudnánk egymáshoz is közelíteni. Néha nagyon szeretünk beszélni, néha a beszédet arra használjuk, hogy elfedjük az igazi mondani valónkat, vagy saját magunkat. Tehát nem csak hallgatással, nem csak némasággal lehet visszavonulni, megszakítani a közlést, néha sok beszéddel is. Van is egy magyar közmondás, így hangzik, hogy sok beszédnek sok az alja. Nagyon jó lenne, ha megtanulnánk azt, hogy milyen jó dolog odafigyelni a másikra, megérteni a másik embert. Volt már egy olyan alkalom itt ebben a körben néhány héttel ezelőtt, amikor az empátiáról volt szó. Talán testvérek közül többen jelen voltak akkor is. Empátia, akkor igyekeztem elmondani, az azt jelenti, hogy én megértem a másik embert. Megértem a másik embert azáltal, hogy a helyzetébe illeszkedem, onnan próbálom nézni adott esetben a problémáját, vagy a kettőnk között támadt problémát az ő szempontjából, mert egy kicsit hasonlít ehhez a mai témánk is. Most tulajdonképpen ennél a római egyes pontnál szeretnék maradni, de van itt egy alcím is, talán az is látható. Hány füle van az embernek? Hát hallottok ilyet? Hát ilyen butaságot csak egy pszichológus tud kérdezni, nem? Hány füle van az embernek? De nem olyan egyszerű ez az ügy. Van egy kiváló német kommunikáció pszichológus, talán a neve is olvasható már, Friedemann Schulz von Thun, egy hamburgi pszichológus, kommunikáció pszichológus, ő tette föl ezt a kérdést, válaszolt is rá, bármilyen meglepő, azt mondta, hogy négy. Négy fülünk van. Hát aki nem hiszi, nézze meg ezt a rajzot, látható már? Nem még. Rögtön rá, látható lesz, ott van egy négy fülű ember. Megvan már? Megvan már. Négy füle van. Ugye, ha szemből nézzük, akkor hát a jobb oldal, de hát az ő bal füle, a bal felső füle, mit mond tulajdonképpen? Nevezhetnénk ezt a fület úgy is, hogy a tárgyi tartalom füle. Ez arra figyel oda. Akkor a jobb felső füle arra figyel, hogy a másik milyen állapotban van. Alatta a jobb alsó fül arra figyel, hogy milyennek tart engem. Végül van még egy füle, bal alsó. Mit kell tennem? Ez a felszólítás füle. Na mind a négyet egy kicsit el fogom mondani részletesebben is, Miről van itt szó tulajdonképpen? Valójában arról van szó, hogy én valóban azt hallom-e, amit a másik közölni akar. Kiderül hamarosan, hogy a kommunikációnak ez a vételi részese mindig egyszerű, nagyon könnyen félreértjük egymást, mert nem az jut el hozzám, amit a másik mondani akar, tőlem is függ, hogy mi jut el hozzá. Nagyon egyszerűen fogalmazva, tehát mondjuk Schulz von Thun fogalmai szerint, attól függ, hogy a négy fülem közül melyiket használom. Ma nézzünk egy egyszerű jelenetet. A következő képen látni lehet, egy házas párt ülnek az autójukban, éppen piros a lámpa, de megszólal, látjuk azt is talán a képen, hogy a volán az asszony kezében van. Könnyelműség átengedni az asszonynak a vezetés. Néha jobban vezet, mint a férfi, mindegy nála van, de megszólal mellette a férj, zöld. Mire az asszony? Te vezetsz, vagy én vezetek? Mi történt köztük? Vajon ez az asszony melyik fülét használta? Mit mondott a férj? Az, hogy zöld. Zöldre váltotta lámpa. Hát ez egy egyszerű közlés, nem? Zöldre váltotta lámpa. Na de, akkor miért sértődött meg? Ha a tárgyi tartalom fülét használta volna, akkor azt hallotta volna, hogy zöld. Hát én is zöldnek látom. Jó dolog, hogyha a házastársak egyet értenek valamiben. Nem? Ebből nincs konfliktus. De lehet, hogy azt a fülét használta, amelyik arra figyel, hogy milyen állapotban van ő, ugye ez volt a jobb felső fül, akkor meg az az üzenet jut el hozzá, hogy sietek. De használhatja azt a fülét is, amelyik arra figyel, hogy mit kell tennem, a felszólítás fülét. Akkor pedig ez az egyszerű kijelentés, hogy zöld, az üzeni, hogy adj gázt, induljunk már. Hát ez az asszony azt a fülét használta, amelyik arra figyel, hogy milyennek tart engem, és így az az üzenet jutott el hozzá, hogy figyelmetlen vezető vagy, hát nem veszed észre, hogy már zöld. Aztán értjük, miről van szó. Egyszerű példa, roppant egyszerű helyzet, sokféleképpen lehet érteni, és hát ebben az esetben éppen egy kis konfliktus is keletkezett, mert ez az asszony megsértődött, azt hitte, hogy kritizálja őt a férje. Na, nézzünk egy másik példát is. Hát itt is fölmerül a kérdés már, hogy valóban oka volt-e megsértődni ennek az asszonynak, de nézzük a következő oldalt. Itt is látjuk, talán ugyanezt a házaspárt, itt éppen az ebédlő asztalnál ülnek, itt is a férj szólal meg, néha lehet, hogy jobb lenne, ha meg se szólalna. Hát most is egy ártatlan kérdést tesz föl, mi ez a zöld a levesben? Hát hogy lehet erre válaszolni? Hát hogyha az asszony, akihez eljut a kérdés, a tárgyi tartalom fülét használja, tehát arra figyel, hogy mit mond tulajdonképpen a másik, akkor válaszol, hát megmondja, hogy petrezselyem vagy, metélő hagyma vagy. Látod, ez a kis gömbölyű, ez a zöld borsó. Egyszerű biológiai érdeklődésről van szó. Ha azt a fülét használja, amelyik arra figyel, hogy milyen állapotban van a másik, akkor az üzenet talán az lesz, hogy nekem ez nem ízlik. Hát mi ez a zöld? Ha a felszólítás fülét használja, akkor pedig mi az üzenet? Máskor légy szíves, hagyd ki ezt a zöldet. Hát itt megint azt a fülét használta ez az asszony, amely arra figyel, hogy milyennek tart engem, ezért sértettem, válaszol, ha ez neked nem ízlik, akkor mehetsz máshová enni. Akkor menj vissza az anyukádhoz. Nem tudom, szokott ilyen szituáció lenni egy házasságban? Hát másokéban biztosan, de hát a miénkben nem annyira. Hát talán érzékeljük, hogy nem is olyan egyszerű dolog a kommunikáció. A kommunikációnak ez a vételi része sem nagy bonyodalomnak származhatnak belőle. De nem csak házaspári helyzetben, mellette van egy másik kép is, talán az is megjelent. Itt éppen egy apa hazaérkezik, belép a gyerekszobába, és a következőt mondja: mi ez a disznó? Na most melyik fülét használja a gyerek? Hát az egyik gyerek azt a fülét használja, amelyik arra figyel, milyennek tart engem. És akkor ennek következtében azt gondolja, hogy hát én rossz gyerek vagyok, terhére vagyok a szüleimnek, hát még rendet tartani sem tudok a szobámban, de az is lehet, hogy arra figyel, hogy milyen állapotban van apa. Biztosan rossz napja volt ma, azért olyan ideges, szegény. Ugye, megint nem az apától függ, hanem a gyerektől, attól függ, mire figyel oda. Na, bonyolult dolog ez, van még egy harmadik kép is ugyanezen a lapon, ott lent, itt éppen előadást hallgat valaki, egyszerre két fülét is használja, mégpedig a tárgyi tartalom fülét meg. Az, hogy milyen ember ez a másik, milyen ember ez, és mit mond tulajdonképpen, és a következőt vonja le: én ugyan egy kukkot sem értek az egészből, de okos embernek kell lennie, aki most beszél. Nem tudom, volt már ilyen élményünk előadás alatt. Nekem erről mindig eszembe jut egyik előadónk, amikor én az egyetemre jártam. Nagyon okos ember volt, meg jó hírű tudós is, de hogy miről beszél, azt úgy sejtettük legfeljebb. Na most én remélem, nem ez az előadás, amiről most itt szó van. Na de mindez Schulz von Thun ábrája volt, én csak a német szöveget változtattam magyarra. Na most két fület szeretnék egy kicsit részletesebben is tárgyalni, mert a gyakorlatban ezekre van igazán szükségünk. Az egyik tehát az, amelyik arra figyel, hogy milyennek tart engem, vagy mit gondol rólam, mit érez irántam. Nevezhetjük ezt a fület úgy is, hogy ez az én központuság füle, vagy az egocentrizmus füle. Elég gyakran szoktuk használni ezt a fülünket. Tulajdonképpen szükségünk van rá, mert a véleményünk magunkról, vagy szaknyelven az én képünk úgy szokott kialakulni, hogy mi hallgatjuk a többi embert, vagy figyeljük a többi ember reakcióit ránk. Hogyan viselkednek, amikor találkozunk, milyen az arcuk, mosolyog, nem mosolyog, mit mond, és így tovább. Na, tehát ez az egyik, az egocentrizmus füle, vagy az énközpontúság füle. De ott van a másik is, amelyik arra figyel, hogy mi van vele, mi van a másikkal. Hogy érzi magát, mire lenne szüksége. Na, ez a fül az empátia füle. Mert azt jelenti, hogy én a másik helyzetébe akarok beilleszkedni, be is illeszkedem, és ez az a fül, amelyik segít abban, hogy jól alakuljon a kapcsolatunk. Na most gyakorlatilag, ha akarjuk, ha nem, használjuk mindannyian az egocentrizmus fülünket is, de a kapcsolataink miatt nagyon jó lenne, ha használnánk azt a fülünket, amelyik arra figyel, hogy mit érez, mit gondol a másik, tehát ha empátiások tudnánk lenni, és ez az, amire hát magunkat olykor rá is kell szorítani, meg egyáltalán meg kell tanulni ezt. Na de mélyítsük egy kicsit tovább még ezt a problémát. Itt egy jelenetről van szó, egyik házasság gondozó hetünkön történt, jelen volt egy kedves házaspár, egy vidéki városban laktak, nem nyírtelek volt, egy másik vidéki város, tehát nem Budapest. Vasárnap délután elmentek sétálni, elmentek egy cukrászda mellett, megszólalt a férj: kérsz sütit? Mire az asszony: kösz, nem. Mentek tovább, és az asszony meg volt sértve. Miért? Miért nem kérdezte még egyszer? Miért nem erőltette egy kicsit? Ez a férfi komolyan vette, amit az asszony mondott. Tehát nem mindig az az igazi vágy, amit a szavak kifejeznek. De nehéz megérteni valakit, ha nem mondja meg. Mert amit én most itt elmondtam, az le is van írva. Kérsz sütit? Kösz, nem. És magam sem értem, gondolja az asszony, hogy miért vagyok ennyire megsértve. Na de van itt egy másik jelenet is. Nem tudom, hogy a kedves jelenlévő testvérek életében megtörtént-e már az, hogy sír az asszony. Hallottunk olyanról, hogy sír az asszony. Létezik. Hát sír az asszony, megkérdi a férjet: mi bajod van? A válasz szipogva: semmi bajom nincs. Erre a férj megnyugszik. Hát azt mondta, hogy semmi baja. Vagy van egy rosszabb variáció, ezt valaki elmondta, akkor már egy kicsit szégyelte is magát miatta, mert akkor ő dühös lett, és rákiáltotta a feleségére: akkor pedig ne bőgj. Na de hát kiderül ebből is, hogy ez a kommunikáció nem olyan egyszerű dolog, tehát hallani, meghallani, megérteni azt, hogy mi van a másik emberrel, az nagyon fontos lenne ahhoz, hogy jó legyen a kapcsolatunk egymással. Úgyhogy nézzük meg ezt a két fület újra következő táblán. Itt azt a fület fogjuk most szemügyre venni, amelyik arra figyel, hogy milyennek tart engem. Tehát hogyan fogadja nagyon sokszor az egocentrikus ember a másiktól jövő üzenetet. És újra hangsúlyozom, erre hajlamosak vagyunk mindannyian. Majd legközelebb, nem holnap, hanem legközelebb, ha jövök decemberben, egyik téma, amiről szólni szeretnék, az a megbántás, megbántódás. Hát csak azok jöjjenek el, akik néha meg szokták bántódni, vagy meg szokták bántani a másikat, talán nem is akaratta. Mert az egocentrikus fül használata révén fordul ez elég könnyen. Kijelentett valamit az egyik fél, bocsánat, egy megjegyzés csak, ugye nézem ezeket az ábrákat, én is látom itt a laptopnak a képernyőjén, ezek a szerző eredeti rajzai, tehát Schulz von Thun eredeti rajzai, mindegyik arc lehetne akár férfi is, akár nő is, ez szándékos. Mert akár melyik, akár férfi, akár nő behelyettesíthető abban a szituációban. Tehát az egyik tesz egy kijelentést, egy nagyon súlyos kijelentés. Hát előfordul ez, mondjuk 10 éves házasság után. Elidegenedtem tőled. Hát szörnyű ilyet hallani a házastársamtól. Most ugye azt a fülét használja a másik, amelyik arra figyel, hogy milyennek tart engem. És akkor ebből az ő számára az következik, hogy én elviselhetetlen vagyok, hogy én kőszívű vagyok, hogy én figyelmetlen vagyok, hogy én gonosz vagyok, hogy én a sátánra hallgatok, és ez rettenetes. És már is maga alatt van. De ugyanezt a kijelentést lehetne hallgatni azzal a füllen is, hogy milyen állapotban van ő. Ez már a következő tábla. Hát ugyanazt mondja, elhidegültem tőled, és akkor a konklúzió az, hogy ő elhagyottnak érzi magát. Úgy érzi, hogy kizártam őt a szeretetemből. Szenved miattam. Szenved attól, hogy nem érdekel engem, ami benne van, és ami kimondatta vele azt a mondatot. Nem hiszem, hogy nagyon kellene magyarázni, hogy melyik helyzetből fakadhat tovább lépés a kapcsolatunk fejlődése, vagy ha szükséges, a kapcsolatunk gyógyulása. Nyilvánvaló, hogy abból, ha én a másikra figyelek oda. Nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy a másik embert folyamatosan tükörnek tekintsük. Most egy kis kitérő következik, de tulajdonképpen a témán belül. Mivel szívesen föltenném a kérdést, föl is teszem, de nem kell hangosan válaszolni. Mindenki magában. Hányszor szoktál naponta tükörbe nézni? Azért nem kell hangosan válaszolni, mert úgy vélem, hogy tudom a választ. A válasz körülbelül így hangzik, ahányszor lehetőség van rá. Van-e olyan köztünk, aki, ha egyedül marad egy üres szobában egy tükörrel, nincs is más? Ki az, aki kibírja hogy nem néz bele. Senki nem jelentkezik. Hát ki lehet bírni, ha elhatározod. Mi újat látok, ha tükörbe nézek? Hát nem láttam még eleget. Én azt hiszem, hogy a másik ember arcát is megunnám, ha annyiszor látnám, de különös módon a saját arcom érdeke. Vagy utazom az autóbuszon. Megfelelő fényviszonyok között az autóbusz ablakában meglátom magamat. Oda nézek? Hát igen, oda nézek. És amikor találkozom a másikkal, hogy néz vissza rám? Milyennek tart engem? Na úgy nevezik ezt a jelenséget, hogy szociális tükör, ez egyszerűen annyit jelent, hogy a másik ember reakciója rám. Mert ha mosolyog, amikor találkozunk, ha kedves, akkor ez azt üzeni, hogy én kedves ember vagyok számára. Örül nekem. Milyen jó. És a mosolygó emberrel jó együtt lenni. A savanyú emberrel, meg a keserűvel nem érzi jól magát az ember. De hát szociális tükör, amit mutat. De kifejezheti a viselkedés, a szavai, vagy egyszerűen a tekintete azt, hogy hát én téged nem bírlak. Ez is szociális tükör. A gyerekeinknek, ha akarjuk, ha nem, folyamatosan tükröt mutatunk. Ha következetesen azt mondom a gyereknek, hogy ügyes vagy, jó vagy, szép vagy, aranyos vagy, nagyszerű vagy, el fogja hinni. Hát el fogja hinni, hiszen a nála okosabb, nagyobb, erősebb felnőttek mondják. És azt mondom a gyereknek következetesen, hogy lusta disznó, semmire kellő, nem ért semmihez, rossz indulatú, ezt is elhiszi? Ezt is elhiszi. Úgyhogy érdemes odafigyelni mindezekre a dolgokra, és itt rögtön fölmerül a kérdés, milyen az a tükör, amit Isten mutat meg az ő szociális tükrével. Ezt úgy hívják, hogy Isten igéje. Én úgy értettem meg, hogy azt mutatja, hogy igen, te elveszett, bűnös ember vagy. Ennek ellenére szeretlek, és számomra értékes vagy, azért akarlak megmenteni a bűn rabságából. Drágának tartalak, és szeretlek. Így szó szerint ez a mondat Ézsaiás könyvének a 43. fejezetében található. Akkor ott eredetileg a próféta által Isten Izrael népének mondja, de az új szövetség emberének személyes üzenet. Drágának tartalak, mert szeretlek. Uram, mit szeretsz rajta? Egyszerűen szeretlek. Maga az Isten szeretet, belőle szeretet fakad, és szereti azt az embert, akit ő alkotott, az ő műalkotása minden ember. Nem akarja, hogy elvessze. Itt erről van szó. Na, ennyi volt a kitérő, de most térünk vissza a saját élethelyzeteinkre, akár házasság, akár gyerekünkkel való kapcsolat, vagy barátság, vagy munkatársi kapcsolat, bármi. Tehát egymás megértésének az útja az, ha én megértem a másik embert, Ehhez pedig Isten hozzám szóló üzenetét kell először megértenem. És itt megint Ézsaiást szeretném idézni, következő táblán látunk egy ilyen sárga tekercset, Ézsaiás vallomása, az 50. fejezetben. Azt írja itt a próféta, az én Uram az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel felébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram az Úr megnyitotta fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Mi derül ki ebből? Hát egyrészt kiderül az, hogy Ézsaiás proféta is tartott csendességet reggel, kora reggel szerette ezt tenni, nem volt neki olyan bibliája, mint nekünk, mi őhozzá képest nagyon előnyös helyzetben vagyunk, mert a kezünkben van a teljes szentírás. Lehet, hogy Ézsaiásnak elég volt, ha csendben maradt, vagy ha megvolt neki a Tóra, feltételezem, az megvolt, Mózes 5. könyve, az is Isten igéje, lehet, hogy abból olvasgatott. De ha csendben volt ő, akkor is értette Isten akaratát. És tudta azt is, hogy azért van szüksége neki Isten szavára, hogy ő is az Isten szeretetét tudja közvetíteni a másik ember felé. Hiszen azt mondja, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Azért megtanított engem, mint tanítványát beszélni. Mert nem mindegy, hogy mit mondok, és nem mindegy, hogy hogy mondom. Na most ezen az ábrán van egy érdekes szimbólum, az Szent Háromság szimbólum, a háromszöget szokták erre használni, és az a két ellipszis, az pedig a végtelen dimenziójú teret érzékelteti, hát nem lehet azt ilyen módon érzékeltetni, de ha jó a fantáziánk, akkor talán mégis sikerül beleképzelni magunkat, ahol Isten van. Tőle jön az üzenet hozzám, amikor csendes órát tartok, és megint csak műszaki hasonlat, vételre állítom a szívemet. Értjük ezt a kifejezést? Lehet hallgatni egy ige hirdetést úgy, hogy közben a plafont nézem, vagy valami egész másra gondolok, de lehet hallgatni úgy is, hogy én most szeretném megérteni, hogy Isten mit akar nekem mondani. Vételre állítom a szívemet. Lehet hallgatni a másik embert is úgy, hogy hát beszélj, ráérsz. Mondjad csak. De lehet hallgatni úgy is, hogy vételre állítom a szívemet, mert érdekel, hogy mi van vele. Tehát az empátia fülemet használom vele szemben. Szerintem egy nagyon szép kifejezés ez, hogy vételre állítom a szívemet, és akkor megértek valamit. Következő táblán egy kicsit bonyolultabbnak tűnik az, ami előttünk van. Itt hadd mondjam, hogy a főszereplő az a szakállas férfi alul. Látjuk? Ő állítja vételre a szívét. Istent hallgatja, de közvetlenül a feleségét. Meg lehetne cserélni a szerepeket természetesen. Lényeg az, hogy a másik embert És lehetséges az, hogy a másik emberben jelenik meg számomra az Úr, szólhat hozzám Isten a feleségemen, vagy a férjemen keresztül, hogy ez túl bizarr gondolat? Hát hogy szólhatna hozzám, amikor én hitben sokkal erősebb vagyok? Lehet ilyen? Bocsánatot kérek a hasonlatért. Bálámhoz a Szamarán keresztül szólt az Úr. Egyszer Jézus azt mondja, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Akár egy hitetlen emberen keresztül is szólhat az Úr, ha nyitott vagyok arra, hogy megértsem az ő akaratát. Isten beszélni akar vele. És nagyon jó dolog, hogy igyekszem meglátni a másik emberben őt. Azt írja János apostol itt a szembe ülve a kép jobb alsó sarkában olvasható, hogy az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, akkor Isten lakik bennünk. Hát valóban láthatatlan Isten, de mit mond Jézus? Elmond egy példázatot, az utolsó ítéletről szóló példázatot, amikor megjelenik az igaz bíró, és szétválasztja a népeket, bal keze felé küldi a kecskéket jelképben, jobb keze felől a bárányokat. Jobb keze felől állóknak azt mondja, hogy gyertek, atyám áldottai, örököljétek azt az országot, amelyet a mennyei atya számotokra készített. Mert amikor én éheztem, ennem adtatok nekem. Ha szomjaztam, innom adtatok. Ha jövevény voltam, befogadtatok. Ha mezítelen voltam, felruháztatok. Amikor beteg voltam, meglátogattatok. Ha börtönben voltam, eljöttetek hozzám. Csodálkoznak a jobb kéz felől állók, megkérdik, hát ugyan, Uram, mikor láttunk volna téged betegnek, vagy éhezőnek, vagy szomjazónak, vagy mezítelennek? A válasz az, amikor megtettétek akár csak egyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. Lehetséges az, hogy a páromban maga az Úr az, aki éhezik, mert ő éhezik a szeretetemre. Vagy magányos. A magányosság börtönébe van zárva, mert nekem nincs időm rá. Lehet ez a gyerekem is. Apa hiányban szenvedő gyerekem. Vagy anya hiányban szenvedő gyerekem. Egyszerűen a másik ember, aki rászorul. A másik, aki úgy érzi, hogy hideg van, nem fizikailag, hanem átvitt értelemben. Mert nincs szeretet. Fázik. És nekem kellene megmelegítenem. Hogy jön közel hozzánk az Úr? Jézus példázata szerint a másik ember személyében. Nem szeretném, ha valaki félreértene. A házastársad nem Jézus, se a gyereked, hanem a házastársad, a házastársad, a férjed vagy a feleséged, ugyanúgy a gyereked vagy a szomszédod vagy akárki. De ő maga azonosul velünk, a rászoruló emberekkel, a szegényekkel, akár a szó szoros értelmében, akár átvitt értelemben vett szegényekkel, és én úgy tudom őt, Jézust viszont szeretni, hogy a tőle kapott szeretetet a másik embernek adom tovább. Van négy fülem, ugye erről volt szó az elején, és most végül is oda jutottunk, hogy nagyon nagy szükség van arra a kapcsolatainkban, főleg a házasságunkban, de végül minden emberi kapcsolatban, a gyülekezetben, a munkahelyen is, a gyerekeinkkel szemben is. Arra van szükség, hogy tudjam használni azt a fülemet, amelyik arra figyel oda, hogy milyen állapotban van a másik. Mi hiányzik neki. Azt, hogy mi a szeretet, azt így fogalmazta meg valaki, vagy hát nevet is lehet mondani, Walter Nietzsche, hogy én kutatom a másik valódi szükségleteit, és igyekszem betölteni az ő szükségleteit. Hát nem az a szeretet, hogy én élvezem a másikat, ez nagyon jó, ha élvezem a másikat, de akkor csak magamat táplálom, mert jól esik a jelenléte, vagy jól esik az ölelése, vagy élvezem a humorát, vagy akármit, hanem amikor igyekszem felfedezni azt, hogy miben van hiánya. Őrá figyelek, nem magamra. Nem tükörnek használom, hogy magamat lássam a szemében, hanem őt akarom megismerni. Talán előbb kellett volna mondanom a következő példát. Ha mondtam volna korábban esetleg az empátia előadáson, akkor abba hagyom, tessék szólni, jó? Ugye van egy szép mese, Oscar Wilde meséje. Talán ismerjük Oscar Wilde-ot, az önző óriás, a leghíresebb meséje, meg a boldog herceg. De van egy meséje, mely szerint Narcissus királyfi ókorban. Na, az egy ókori regény, görög regény, Narcissus, abban az időben nem nagyon volt tükör, vadászat közben megszomjazott, a forrás fölé hajolt, meglátta saját magát a forrás tükrében. Annyira megtetszett saját magának, hogy bele szeretett önmagába. Talán eddig ismerjük a regét. A mély lélektan narcizmusnak nevezi a történet alapján azt, amikor valaki el van telve a saját nagyszerűségétől, szépségétől, okosságától, és így tovább. Na most Oscar Wilde meséje folytatja ezt a regét, mégpedig úgy, hogy Narcissus meghalt, síratta őt az egész erdő, még a moha is síratta a fák törzsén, síratták az állatok, síratta a szellő, mondta a szellő a forrásnak, ugye te is siratod Narcissust, igen, én is siratom Narcissust. Ugye milyen szép volt, kérdi a szellő, mire a forrás csodálkozva, szép volt. Én ezt nem vettem észre, én mindig a fodraimat figyeltem a szemében, amikor fölém hajolt. Na. Miről van itt szó? Arról, ami nagyon jellemző ránk, egocentrikus alaptermészetünk miatt. Mert hogyha én a másik ember szemébe nézek, akkor is magamat akarom látni, hogy viszonyul hozzá. Na most jó lenne, ha megtanulnánk azt, hogy tudjak a másikra figyelni. Mi van a másikkal, mi van vele. Egy kicsit borítottam a logikai sorrendet azzal, hogy ezt a végére hoztam ide, de én remélem, hogy azért a fejünkben mindez szépen összeáll. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdése vagy megjegyzése, hozzászólása. Személyesen is lehet folytatni, de ha valakkor ne tartsuk magunkba, hát ha másoknak is hasznos az a kérdés, amit fölteszünk. Hát ha nincs, akkor én azt javaslom, hogy énekeljünk egy éneket, lehetőleg olyat, amit ismerünk. Javaslatot én nem fogok mondani.
Fenn a mennyben az Úr.
Jó.
139.
Még maradok, mert ének alatt keletkezhetnek kérdések.
Van egy valótűrő alkalmatossághoz van.
Van. Köszönöm. Mielőtt záporoznának a kérdések, mondanám, hogy itt az asztalon van néhány könyv, keresztény házasság, talán ismerős, házunk népe, körkép, korkép, korkép, és őrjárat az etika körül. A keresztény házasság 600 forint, az összes többi 1000, és van egy folyóirat, Biblia és család. Ez meg 500 forint. Itt meg lehet nézni, lapozgatni, ha valakit érdekel, az pedig vigye magával. Akkor van-e kérdése valakinek? Hát lehet tartogatni a következő alkalomra, sőt már előre is lehet kemény kérdéseket készíteni. Akkor én visszaadom a szót.
Köszönjük szépen. Kommunikáció kérdése az egy komoly kérdés. Bizonyára érdemes fejlődni, mint ahogy Feri bácsi is mutatta itt, mert az én humoros kérdésem az lett volna, hogy a pszichológus testvére nem fejlesztettek ilyen műszert, hogy egy lámpa jelző, és akkor melyik fülével hallgat az ember, bár néven ilyen nincs. Ilyen műszer nincs, viszont én azt hiszem, hogy az egymás megismerésének a folyamata az, ami aztán erre választott, hogy most melyik fülével hallgatott meg engem a feleségem, vagy éppen akivel kapcsolatban vagyok és kommunikálok vele. Ezért nagyon fontos megfejteni a másikat, amikor az ember kommunikál, hogy most vajon az mit fog benne erőnézni, hogyha én ezt mondom, vagy melyik fülével fogja meghallgatni ezt az üzenetet, és akkor nekem hogyan kell lépnem, hogyha az arcán látom, hogy melyik fülével hallgatok. Tehát nem egyszerű az élet. Mondhatom azt, hogy gyakorolni kell, és ez a gyakorlás, ez élethosszig tart. Azt hiszem, sosem tudjuk kiismerni úgy egymást, hogy azt mondhatnánk, hogy én már minden rezdülését ismerem. Na de fejlődni lehet benne. Ezzel a gondolattal akkor meghívom a kedves testvéreket egy limonádéra. Limonádé fogyasztás itt az előtérben lehet, természetesen a kötetlen beszélgetés is folyhat. Feri bácsihoz ide lehet jönni, illetve a könyveket, illetve a folyóiratot meg lehet nézni. Egy 15-20 perc múlva visszajövünk, és a kommunikáció témájában készített Temese és Kata egy érdekes játékot, ami fejleszti a kommunikációs képességünket.